95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Fontos változás a TB járulékban 2025-től. Nem árt figyelni azoknak, akik maguk után fizetik az egészségügyi járulékot. A Nemzeti Adó és Vámhivatal honlapján olvasható, hogy 2025. január 1-től változik az egészségügyi szolgáltatási járulék. Januártól napi 390, illetve havi 11.800 forint lesz az összege, ami napi szinten 10, havi szinten 500 forintos emelkedést jelent. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot azoknak kell megfizetniük, akik nem biztosítottak, azaz nincs munkaviszonyuk, nem egyéni vagy társas vállalkozók, nem biztosított őstermelők, nem kapnak álláskeresési támogatást, és más módon sem jogosultak az egészségügyi ellátások igénybevételére. Eredményes évet zárt a magyar agrárium, amiért köszönettel tartoznak a termelőknek, közölte az agrárminiszter. Nagy István kifejtette, kihívásokkal teli évet zárt az ágazat, a gazdálkodók azonban kitartásról, szorgalomról és egységről tettek egész évben tanúbizonyságot. A kormány előleg fizetéssel és a kisgazdaságok kiemelt támogatásával jelentős erőfeszítéseket tett a termelők likviditásának megőrzéséért. A tárca elkötelezett a gazdák érdekeinek képviselete és támogatásaik megőrzése mellett, ezért a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességét, termelékenységét segítő pályázatokból 30 kiírás jelent meg 2024-ben. Januártól átlagosan 21,2%-kal tovább nő a tanárok és az óvónők bére. 2025-ben az átlagos tanárbér 844.000 forint lesz, közölte a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, további jó hír, hogy az év végén az állami iskolákban 187.500 forintos átlagos céljuttatást kapnak a tanárok. Ennek egy része fix 75.000 forint, a többi része pedig teljesítményarányos. Még több pénz jut a munkavállalóknak 2025-ben. Január 1-től a minimálbér 9%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal növekszik, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Palóc André kiemelte, a minimálbér összege 2025-ben 290.000 forint lesz, a garantált bérminimumé pedig 348.000 forint. A bérmegállapodás biztosítja, hogy nem csak jövőre, hanem 2026-ban és 2027-ben is növekszik majd a munkavállalók bére. 2026-ban 13, 2027-ben pedig 14%-os lesz a béremelés üteme. Hazánk legnagyobb jótékonysági kampánya a Jónak lenni jó idén rekord összeget, több mint 519 millió forintot gyűjtött össze. A közmédia által 13. alkalommal megszervezett gyűjtés megmutatta az emberi nagylelkűséget. Az idei év kedvezményezettje a Baptista Szeretett Szolgálat által működtetett Tábita Gyermekhospiszház, melynek új intézménye most már biztosan felépül, garantálva a gyógyíthatatlan beteg gyermekek és családjaik számára a megfelelő ellátást és támogatást. Csütörtökön a Mátra Szent István is íparkban az országban elsőként megkezdődött a 2024-25-ös síszezon. A szervezők tájékoztatása szerint a síliftek 9 óra 30 perckor indulnak el, köztük a hazai hegyek egyetlen új építésű négyüléses felvonója. A tervek szerint a folytatásban a téli szünet minden napján várják majd a síelőket és a snowboardosokat Mátra Szent Istvánban. Az időjárás függvényében villanyfényes esti síelésre is lesz lehetőség. A síbérletek nem drágulnak, az árakat a két évvel ezelőtti szinten befagyasztották. Híreink végén az időjárásról. A Dunántúlon és a Dunától keletre derült, napos, száraz idő várható. Ugyanakkor az ország keleti harmadán tartósan borult párás idő valószínű szitálással. Gyenge lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult ködös részeken fagypont körül, a napos tájakon 5 és 9 fok között alakul.
Reklám.
A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Hogy el sosem. a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Ökumené, a testvéregyházak fél órája című műsorunk következik. Ma az evangélikus egyház műsorát sugározzuk.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az evangélikus rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Drámolja mi életünk, örüljön az, akinek könnyebben mennek így a dolgok, de tudunk egymásnak segíteni. Természetesen úgy, hogy mi, mint keresztények, élünk a naponkénti, sőt a percenkénti bűnbocsánatból és a kegyelemből.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Újra tervezés. Amikor útjainknak más irányt kell venniük, hogy jó célok felé vigyenek. Át kell formálni a hétköznapjainkat, hátrahagyva tevékenységeket, hogy valami mást kezdjünk el. Érkezhet a váltás egy új év, vagy éppen egy új életszakasz határán átlépve. Szeverényi János lelkész lesz műsorunk vendége, aki nyugdíjas éveibe lépve beszél Győri Gábor Dávid mikrofonja előtt, többek között a szenvedélybetegekért létrehozott újratervezés elnevezésű szolgálatáról. Tartsanak ma is velünk!
Mai adásunkban Szeverényi Jánossal beszélgetünk, és újra tervezés címet adtuk ennek a beszélgetésnek, aminek többféle aktualitása is van. Kezdeném talán azzal, hogy a mögöttünk lévő év az a személyes életedben is, meg hát a missziói központ is az evangélikus rádió misszió működése szempontjából is egy ilyen újra tervezős év volt, sokféle változást hozott azzal, hogy az aktív szolgálatodat nyugdíjas létre váltottad, elérve a nyugdíjkorhatárt. Már néhány hónap eltelt, van némi rálátásod is, vagy talán úgy kezdenek kialakulni ennek az új életednek a beosztásai keretei. Hogy élted meg ezt a fajta újratervezést?
Számomra is egy nagyon különleges időszak ez. Éveken keresztül lényegében reggeltől estéig és hétvégeken és mindig ment a verkli, és egyszerűen jól esik elengedni bizonyos területeket. Új az érzés nyilván úgy fölébredni, hogy több éves beidegződés után már nem úgy történnek a dolgok, ahogy, de alapvetően pozitív az érzésem mindezzel kapcsolatosan. Úgy alakulnak a dolgok, hogy nincs már az a nagy lekötöttség, mint eddig volt, de akár a szenvedélybeteg misszió, amiről majd később beszélhetünk, megy tovább szervezetten a szolgálatom kapcsán, illetőleg hát évek, évtizedek alatt nagyon sok gyülekezettel, lelkésszel és másokkal kialakult a kapcsolatrendszerem, és ezek a gyülekezetek azóta is hívnak szolgálatokra. Látogatom a gyülekezeteket, ezek esetleg háromnapos evangelizációk, vagy egynapos csendes napok. Most az elmúlt hetekben is Kárpátalján, Felvidéken és Erdélyben is jártam, meg hát magyarországi református és evangélikus közösségekben is, illetőleg megmaradtak az ökumenikus kapcsolatok, van egy nagyszerű szervezet, az Evangéliumi Allianz, aminek a lelnöke vagyok továbbra is, és ott is sok jó dolog történik, illetőleg az egyházunk színeiben még a MEÖD-ben, tehát a Magyarországi Ökumenikus Tanács Missziói Bizottságának is tagja vagyok, és ott is különböző programok vannak, és lelkigondozói beszélgetésekre is jönnek elég sokan hozzám, úgyhogy nem unatkozom, de van szabadidőm, és nincs rajtam az a kényszer, hogyha reggel felébredek, akkor biztos, hogy 18 programot teljesítenem kell, hanem szépen be tudom osztani az időmet.
főleg ilyen nagyon aktív élet után sokszor nem könnyű lassítani, meg megállni, vagy átütemezni a dolgokat, de jó, hogyha ezt meg tudod tenni, hogy azért nyugodtabban ébredsz, mint az előző évtizedekben talán. Hogyha egy picit még úgy visszatekintünk, mert az újratervezések azok azért mindig úgy tudnak megtörténni, hogy van egy visszatekintés előtte, hogy mi az, ami eddig volt, és azért tényleg több mint 20 évet töltöttél országos missziói lelkészi szolgálatban, a rádiómisszió, a Híd magazin szerkesztése, tehát a missziói központ munkájának a vezetésével. Mi az, amit ilyen összegzésként látsz magad mögött?
Alapvetően az a látásom is, az volt a tapasztalatom, hogy Isten helyezett ebbe a szolgálatba. Tehát én eredetileg fényképész voltam, és nagyon szerettem a szakmámat, és valahogy Isten belépett az életembe, váratlanul, különleges módon, iparos családban nőttem föl, és akkor teljesen megváltozott minden, és számomra azért az egyház nem volt annyira otthonos. De úgy éltem meg akkor is, a kezdetekkor, hogy Isten megragadott, és belehelyezett az Magyarország Evangélikus Egyházba. Addig is természetesen itt voltam, hiszen Békés Csabán kereszteltek az evangélikus templomba, ott konfirmáltam, jártunk templomba is, de nem vonzott nagyon az egyházi élet. Ez a szolgálat is úgy jött aztán, hogy egyszer csak rám talált, és mintha Isten megragadott volna, és ezt adta nekem az elmúlt 20 évben. Ilyen sokat nem is laktam egy helyen, mint a Cinkotai missziói központban, és ez a 20-21 év is egy igen nagy szakasz volt. A lényeg az, hogy feladatot adott az Isten, tehát láthatom az egyház állapotát, nagyon sok gyülekezetet megismertem, talán mondhatom is, hogy akár több százat is, 20 év alatt, hiszen egy évben 40-50-60 helyre is eljutottam sokszor, a Kárpát-medencében, és megtanultam nem csodálkozni a különböző helyzeteken, hanem örülni annak, aminek lehet, és vannak örömre okot adó jelenségek és gyülekezetek mostanában is. És aztán, ahol gondok vannak, nehézségek, azt meg feladatként értelmeztem. Ezek néha például a lelkész házaspárral hosszú éjszakába menő beszélgetések voltak mondjuk egy konyhában, tehát amiről más nem is tud, és ezek ilyen háttér szolgálatok voltak, nagyon sokan fölhívtak, megkeresnek, tanácsot kérnek, elég sok gyülekezetben voltam úgy, meg most is hívnak, hogy presbitériumokkal találkozzak, hogy hogyan tovább a mai korban a gyülekezeti élettel, egyházi élettel, hogyan tudunk megfelelni a mai kor tényleges kihívásainak. Úgyhogy alapvetően az elmúlt időszak számomra nagyon nagy örömöt okozott, azáltal, hogy azt éreztem, hogy a helyemen vagyok, és Isten adta ezt a szolgálatot, és úgy látom, hogy ennek van értelme.
Ha az ember a szolgálatban van, akkor eleve talán szerénykedik is, vagy sokkal jobban átérzi azt, hogy mégis nem az én érdemem az, hogyha valami jól sül el, én teszem a dolgomat. De a gyümölcsöknek meg, ahogy utaltál is erre, szabad örülni. Van-e olyan, amire azt mondod az elmúlt 20 évből, hogy különösen hálás vagyok ezért a gyümölcsért?
Egyik terület az, ami nekem egyrészt nagy szenvedést és stresszt is okoz, az igehirdetés szolgálata, amit úgy érzem, hogy Istentől kaptam. Természetesen minden ige hirdetésre becsülettel felkészülni, háttérmunkával, de én évtizedek óta lényegében vázlatból prédikálok, úgyhogy a térdeimről állok föl, és úgy megyek aztán a szolgálatnak a helyére. Ilyen értebe kiszolgáltatottja vagyok az élő Istennek. Lehet az igéről, Isten igéről, meg teológiai, hitbeli kérdésekről szép gondolatokat elmondani, és az egy másik kategória, amikor megkapjuk az Istentől az élő igét, ami annak a közösségnek szól, és ez okozott sokszor nagy örömöt, amikor érzékelem és tudom, hogy Istentől jövő az ige hirdetés, és akkor ott már a helyszínen látható következményei vannak, hiszen sokan oda jönnek, sokan kérnek beszélgetést, visszajelzések jönnek, vannak, amiről úgy érzem, hogy hitelesek és fontosak. De ilyenkor egyértelműen azt érzem, hogy ez tényleg nem tőlem van, hanem ez Isten ajándéka. A másik, ami még eszembe jutott, az úgynevezett cigány misszió, ami az én beiktatásomkor már elindult azáltal, hogy Káli Horváth Kálmánt kértem meg a deáktéri nagy ünnepélyes misszió lelkészi beiktatásomon, hogy ott is mondjon rám áldást, tehát egy valamikori állami gondozott cigány emberről van szó. A lényeg az, hogy Megszerettem őket már nagyon régről, a 90-es évek elején, már országos ifjúsági lelkészként a Tiszadobi Kastélyparkban tartottunk egy hetes ifjúsági konferenciát, és ott lakott már akkoriban 60 cigány gyermek, állami gondozott, és velük azóta tart a kapcsolat, közben őket én kereszteltem, eskedtem, lelki gondozói kapcsolatban vagyunk. Ez egy örömteli dolog, hogy a cigányokkal lehet kapcsolatot létesíteni, és azt is nagyon élvezem, és élveztem, hogy ők kifejezetten spirituálisak, és amikor megérzik, hogy valaki nem lehajol hozzájuk, hanem tényleg tisztelettel és szeretettel természetes módon viszonyul hozzájuk, és a Jézusi evangéliumot hitelesen tudják átadni, ez meggyőzi őket. Tehát ez is egy örömteli motivum az én életemnek, szolgálatomnak.
Aki teremtett és felruházott, fehér ruhát téged ad most, ajtód előtt áll és zörget, engedd be végre. Száraz szíved ávitatja, az élet vizének adagja, csak fogadd el, hogy lelked szomján csillapíthassa. Jézus, aki érted, megszületett, várja, hogy rábízd az egész életed, általa nyerhetsz örök életet, őt áld. Én az életem a régi, és tudom, hogy enyém lehet, ha hiszem, az én. Jézus, én az életem a régi, és tudom, hogy enyém lehet, ha hiszem, az én. És lásd meg, milyen jó az Isten, hogy nagy kegyelmét minden napra néked tartogatja. Testvéreim teretéget, és vigyázz rád, hogy el ne téved.
Szeverényi Jánost, az Evangélikus Rádió Misszió korábbi vezetőjét, utódja Győri Gábor Dávid kérdezi.
Újra tervezés címszóval vagyunk itt, és ez talán egy nehéz kérdés, de azt gondolom, hogy vagyunk milyen őszinte viszonyban, hogy ezt föltegyem. Hogy van-e olyan, amit azt gondolod, hogy na, ezt máshogy csináltam volna, vagy csinálnám, vagy fogom csinálni, tehát amit le kell tenni.
Senki nem lehet olyan túlzott önbizalommal, hogy azt gondolná, hogy ő mindent jól csinált, de magam részéről azt tudom mondani, hogy igyekeztem a lehető legjobb szándékkal és hittel hozzáállni minden szolgálathoz, minden feladathoz. Látok hibát az időbeosztásomban, abban az értelemben, hogy voltak olyan időszakok, amikor szerintem túlpörögtem. Tehát ez valószínű, hogy nem normális dolog, hogy minden nap reggel 8-tól éjfélig, és hétvégén is, és szünetet nem tartva éltem és szolgáltam. Megjegyzem, hogy 4 gyermeket is mellesleg fölneveltünk, és ebben nagy része volt természetesen a feleségemnek, és hogy ő nem tartott vissza ezekben a szolgálatokban, de ha ki kell értékelnem visszamenőleg a szolgálatomat, ezt az időszakot, akkor szerintem többet kellett volna foglalkoznom a saját egészségemmel, a testemmel, a szabadidővel, testmozgás és egyebek, a másik, hogy több időt kellett volna töltenem a családommal. Eszembe jutnak nevek, emberek, akiket föl lehet hívni, meg lehet keresni, ezt most csinálom is többekkel. Vannak itt Budapesten is unokahúgom, unokaöcsém, de mások is. Nagy listán van, mindig ott van 10-15 név, akiket folyamatosan fölhívok, vagy nyugdíjas lelkészeket keresek meg, akiknél úgy érzem, hogy szükségük van arra, hogy fölhívjam őket, és beszélgessek velük, vagy meglátogassam őket. Szóval lehet pótolni bizonyos dolgokat.
Ahogy végig gondolom, az új év fordulója szokott ez a legtöbbek életében lenne, amikor van egy ilyen idézőjeles újratervezés, újévi fogadalmakat teszünk. De sokszor azért ott van a hátterében ennek az a tapasztalat, hogy hát január végéig vagy február közepéig lehet, hogy mennek az újévi fogadalmak, de talán már tudom, hogy tovább nem fog menni. Kínlódunk sokszor ezzel a helyzettel, hogy máshogy kellene, de mégsem tudunk elég kitartóak lenni. Hogy látod ezt? Miért fontos ez az egész gondolatkör a keresztény élet szempontjából? Tehát, hogyha Krisztus követőként élek, akkor mi lehet ennek az egész gondolatnak a jelentősége, a fontossága?
Szerintem ezeknek a újévi fogadalmaknak talán nincs túl nagy jelentősége. Azzal együtt, hogy eszembe jutnak a gyermekkori óévesték. Nagy család voltunk, és nagyon szép alkalmak voltak ezek. Körbeültünk egy nagy szobában, az év utolsó néhány óráját így töltöttük, hogy játszottunk, beszélgettünk, Bibliát olvastunk, és éjfél körül imádkoztunk, és ennek volt egy jó hatása ennek az éjszakának, de úgy általában nem látom ennek túl nagy jelentőségét. Olyan szempontból viszont igen, hogy a keresztény élet, hogyha a Jóisten megadja, arról is szól, hogy lényegében minden nap újra kezdhetjük, és újra indulhatunk. És ez a kegyelemnek az ajándéka. Hát ezért úgy általában talán majdnem minden keresztény elmondja az Úrtól tanult imádságot is. Hát azt is naponta mondjuk, hogy bocsássa meg vétkeinket, szabadítson meg a gonosztól, és a többi. Tehát újra és újra ezeket át lehet élni, át lehet gondolni. Tehát szerintem ez egy óriási ajándéka a Krisztusnak, az evangéliumnak számunkra, hogy tényleg lehet újra kezdeni, és ez már érinti tulajdonképpen azt a szolgálati területet, amit néhány hónappal ezelőtt átvettem, vagyis hogy tulajdonképpen eddig is végeztük ezt a bizonyos alkoholbetegmentő missziót, amit most elneveztünk szenvedélybetegmentő missziónak, hogy máshol sem szól az ő életük is a függőségben lévőknek, hogy hogy lehetne lezárni egy szakaszt, és hogy lehetne újrakezdeni. Drogfogyasztásról beszélünk, alkohol vagy gyógyszerfogyasztás, internetfüggőség, számtalan függőség van. Ez egy nagyon nehéz és egy nagyon kemény terület.
Nem bíztam senkiben, vártam a csodákra az életben. Magamban hittem én, lassan elhagyott minden remény. Nincs többé sötétség, most már te vagy mindenben a fény. Uram, hozzám hajoltál, oly jó, hogy érzem már, a tiéd vagyok, mert megváltottál. Most én fényú atyám, élet, hosszú évekig sötétben jártam, kértem, mégis újra megszólítottál, s ígérted, hogy velem leszel már, bármi vár, bármi vár.
Lélekhangoló műsorunkban Severényi Jánost a nyugdíjba lépése után vállalt szenvedélybetegek felé szóló szolgálatáról kérdezi Győri Gábor Dávid.
Még amit mindenképpen szerettem volna megkérdezni, meg ez adja az apropót, hogy ez a szolgálat, amit itt a nyugdíjas idődben hivatalosan is megbízással végzel az egyházon be, ez a szenvedélybetegmentő szolgálat, ez az újra tervezés nevet kapta. Miért pont ez a terület az, ami ennyire fontos lett számodra, hogy azt mondta, hogy ez az, amit szeretnék hivatalosan is továbbvinni?
A szolgálat iránti nyitottságom honnan is ered, például onnan, hogy amikor elkezdtem 21 éve ezt a szolgálatot, az első kis kiadványunk is erről a területről szólt, aminek ez volt a címe, hogy akarsz-e meggyógyulni. Ezt a kis füzetet azóta már újra kiadtuk. Ezzel a kérdéssel gyakorlatilag mindenki találkozik, van, akik palástolják, van, akik nem veszik ezt eléggé komolyan. Vettem részt olyan egyházi programokon, ahol sörbor-pálinka azonnal az asztalra kerül, és fél óra múlva már zeng a terem, meg a egyebek. Tehát ez kezdettől fogva foglalkoztatott, főleg a jézusi irgalomnak az érzése, hogy könyörülni kell, könyörülni lehet az embertársainkon. Tehát, hogy ez a jelenség az egyházon belül, gyülekezeten belül, lelkészségen belül is jelentkezik, és ezzel foglalkozni kell. Van egyházunknak például Szarvason a középhalmi misszióban egy több évtizedes szolgálata, én is ezekben részt veszek nagyon régóta, meg együtt működtünk más intézetekkel, intézményekkel, de a többi egyházhoz viszonyítva egy kicsit gyerekcipőben jár ez a mi szolgálatunk. Minden évben felvetettem a missziói bizottságban is, hogy kellene keresnünk egy lelkészt vagy egy orvost, aki ezt egy kicsit komolyabban, szervezettebben viszi ezt a szolgálatot. Így egy kiemelt vezetőt nem találtunk, és akkor most, hogy friss nyugdíjas lettem, úgy éreztem, a Szent Lélek vezet ebben a dologban, kérdésben, és nem teljes állásban, ez egy rész munka, amit végzek, de nagyon színes, mert eddig is, de most még inkább, hogy híre ment ennek a szolgálatnak, nagyon sokan megkeresnek, fölhívnak telefonon, vagy személyes beszélgetéseket is kérnek, tehát a szolgálatomnak egy része erről szól, aztán itt az Üllői úti országos irodaházunkban indítottam egy újra tervezés klubot, ahova hívunk és várunk, és már el is indult ez a szolgálat. Érintetteket, bajban lévőket, családtagokat, gyógyultakat, bizonyságtevőket, tehát ez tényleg egy klub jellegű foglalkozás, együttlét, és most már tervezzük ennek a folytatását, vagy márciusban tartanánk egy gyógyító hetet Pilis Csabán. Például néhány évvel ezelőtt már ilyet szerveztem, és tartom a kapcsolatot a különböző rehabilitációs intézetekkel, egyházi és nem egyházi intézetekkel is. Minden eset más. Van, akit először talán pszichiáterhez kell küldeni, vagy éppen addiktológiára több hétre, de van, aki olyan állapotban van, hogy azonnal becsatlakozhat, például Dömösön működik egy református intézet, ahol 14 napos konferenciákon lehet részt venni, és sokan vannak, akik oda rendszeresen visszajárnak. Tehát egy-egy ügyben tulajdonképpen hálózatos szolgálatot kell végeznünk, mert fontos nagyon a lelkészi szolgálat, de nagyon sokszor egyszerűen orvosra van szükség, gyógyszerekre van szükség, sokakkal, tehát gyógyultakkal, úton lévőkkel tartom a kapcsolatot, és próbálom összekötni a szálakat. Az újratervezés klub is erre való. A becslések szerint Magyarországon körülbelül 1 millió alkoholbeteg van, és itt messze már nem csak az alkoholról van szó, de ez annyit jelent, hogy Magyarországon naponta 2-3 millió ember életét érinti ez a nyomorúság.
Tulajdonképpen alig lehet olyan, aki szabad lehet ennek a problémakörnek a megtapasztalásától ebben az országban. Hol látod ennek a gyökerét egyébként?
Egyrészt nem beszélünk erről elég komolyan. Tehát az alkoholfogyasztás az sok esetben inkább ilyen pozitív dolog, vagy egy érdem. Tehát ez úgy bevonult a mi kultúránkba. A drogra azért úgy általában kimondjuk, hogy az rossz, a cigarettára is kimondjuk, hogy rossz, de hát az italról kevésbé beszélünk így. Az Egyesült Államokban láttam például azt, hogy alkoholhoz nem lehet jutni csak egy speciális üzletbe, hogy itt most Magyarországon cigarettához csak külön üzletbe lehet hozzájutni, és ez valószínű, hogy valamelyes csökkenti a cigarettafogyasztást, tehát lehet, hogy itt az alkohollal kapcsolatosan is lépni kéne. Az viszont egy tapasztalatom, hogy megyünk itt keletebbre, Erdély és aztán a moldvai csángók felé, hogy egyre masszívabban isznak az emberek, tehát ezt egy kicsit összekötöm én a történelmünkkel is, hogy nagyon traumatikus a magyar nép történelme, és bizonyos értelemben egy ilyen kompenzációt jelent sokaknak, vagy fájdalomcsillapítást. Jobban szembe kell, hogy nézzen ezzel a kérdéssel szerintem a társadalom is, meg az egyház, mert nagyon-nagyon sok kárt okoz az alkoholfogyasztás.
Lélekhangoló.
Mi lehet az a pozitív üzenet? Itt azért az újrakezdésben ez is benne van, hogy sokan visszacsúsznak. Tulajdonképpen ez is egy naponkénti újrakezdést igényel sokszor, amikben az ember maga is belefárad, a környezete is. Hiteltelenné válnak ezek az újrakezdések egy idő után. Hol van az evangéliumnak az az üzenete, vagy mi lehet az, ami mégis kapaszkodó lehet, meg biztatás, meg ami a kiemelkedéshez valami lépcsőt biztos talajt adhat a lábunk alá?
Azt mondják a szakértők, és ezt a érintettek is így élik meg, hogy aki már egyszer alkoholista volt, vagy drogfogyasztó, az élete végig az marad. Ez egy nagyon kemény gondolat, de nagyjából így van, csak vannak tiszta időszakok, vagy lehet mondani, hogy egy gyógyult alkoholista valaki. Sokakat ismerek, akik a pozitív változás után rendszeresen járnak, vagy kék kereszt körbe, nem mindenki tudja, hogy mi ez. Tehát akik például ilyen egyházi rehabilitációs konferenciákon megtérnek, vagy meggyógyulnak, azok az országban találhatnak maguknak ilyen köröket, leginkább egyházi helyszíneken jönnek össze, de hetente találkoznak és beszélgetnek, és erősítik egymást, támogatják egymást. De ide vehetjük a névtelen alkoholistáknak a klubrendszerét, rengeteg van, most, hogy jobban beletekintettem ebbe a területbe, nagyon-nagyon sok van Magyarországon is, és nagyon sokan járnak ilyen körökbe. Még egyházi emberekről is tudok, többfelé, és ugyanilyen hálózatrendszer van a drogosok számára is, tehát vannak, akiknek szükséges, hogy rendszeresen és folyamatosan karbantartsák magukat. Van úgy, hogy éjszaka felhívják egymást, hogy bajban vagyok, és van, aki autóba ül, és elmegy a barátjához, és elmennek sétálni, és a többi. És vannak visszaesések, tehát olyanról tudok, hogy például valaki csontalkoholista volt, mint egyetemista, és aztán hitre jutott, megtért, meggyógyult lelkész lett, elteltek az évek, több gyermekük is lett, és egyszer csak reggel halva találja a feleségét az ágyban, és ez egy olyan traumát okozott nála, hogy újra elkezdett inni. Tehát vannak ilyen különleges helyzetek. Van, akinél az is elég, hogy egy korty bort iszik, és beindítja újra nála ezt az egész folyamatot, de más meg egészen másképpen éli meg a dolgokat. Tehát én sokakat ismerek, akiknek úgy tűnik, hogy eltűnt a vágyakozása az alkohol után, vagy éppen a nikotin után is, mert aki leszokik az alkoholfogyasztásról, nagyon sokszor erős dohányos lesz. Van egy olyan barátom, aki láncdohányos volt, legalább két dobozzal szívott hosszú éveken keresztül, elment egy bibliórára, imádkozott, és úgy hagyta el a bibliórát, hogy eltűnt egyszerűen a vágyakozás a nikotin iránt. Tehát nincs két egyforma eset. Az tény, hogy ez bizonyos értelemben egy iszabbirkózás jelképe annak, hogy a bűn nem egy elvont teológiai, filozófiai fogalom, hanem az a bűn, amikor valami fájdalmat okoz, leépülést okoz, beszűkülést okoz, sérelmet okoz a másiknak a szívében, szeretetében, és hát ilyen drámai a mi életünk. Örüljön az, akinek könnyebben mennek így a dolgok, de az emberek egy jó részénél napi küzdelmek ezek, és ebben tudunk egymásnak segíteni. Természetesen úgy, hogy mi, mint keresztények, élünk a naponkénti, sőt a percenkénti bűnbocsánatból és a kegyelemből.
Hogyha valaki szeretné felvenni a kapcsolatot akár veled, vagy ezzel az újratervezés klubba szeretne jönni, akkor hol talál meg, mikor és hol vannak ezek az alkalmak?
Minden hónap első kedd estéjén szervezzük ezeket a klubalkalmakat. Most januárban nem lesz, de február, március, áprilisban mindenképpen lesz. Márciusban lesz a Pilis Csabai konferencia, és hát engem valahogy megtalálnak itt az Evangélius Egyháznál, tehát megadják a telefonszámomat, ha arra szükség van.
Nagyon köszönöm a beszélgetés lehetőségét, és hogy ezeket elmondtad, és a naponkénti újratervezést kívánom még neked hosszú időn keresztül, hogy Isten tudjon használni, ahol szeretne minden napodban, és hogy élhessd meg ezt az ő kegyelmében gazdagon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhattak az újratervezésről arra tekintettel, hogy Szeverényi János, rádiómissziónk korábbi vezetője, volt országos missziói lelkész, nyugdíjba vonult, ezzel együtt egy újratervezés nevű szolgálatba fogott, amely a szenvedélybetegek segítésére jött létre. Utódja Győri Gábor Dávid kérdezte őt. A műsorunkban elhangzó beszélgetést a korábbiakkal együtt megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen a rádió menü alatt. Kérdésüket, üzenetüket várjuk az evmis@lutheran.hu címen, üzenhetnek nekünk SMS-ben is a 0620 620 36 79-es számra. Szeretettel kívánjuk Isten áldását, életet megújító kegyelmét hallgatóink életére. Erős vár a mi Istenünk.
Hogy lehetnénk áldás, ha hitünk nincsen benned? Nem lehetünk áldás, nincsen benned. Az új szív az élet, adj új szívet kérlek, a tornácodban vágyunk, hogy téged imádjunk.
Ökumené címmel a testvéregyházak fél óráját hallották.
Megtisztíthatsz engem, csak egy szóval mondd, és él a lelkem. Légy segítségül hitetlenségemen, mondd, hogy hozzád menjek a vizeken. Nem hagylak, elfutok utánad, hetedszer kerülöm a várat. Megragadom a ruhádat, s kiáltok hozzád. Dávid fia, könyörülj rajtam, érincs meg, otthon ember nem segít. Dávid fia, könyörülj rajtam, ez a megtört szív most téged hív. Segíts! Ha akarod, megtisztíthatsz engem, csak egy szóval mondd, meggyógyul a testem. Légy segítségül hitetlenségemen, mondd, hogy hozzád menjek a vizeken. Nem hagylak, elfutok utánad, hetedszer kerülöm a várat, megragadom a ruhádat, s kiáltok hozzád. Dávid fia, könyörülj rajtam, érincs meg, otthon ember nem segít. Dávid fia, könyörülj rajtam, ez a megtört szív most téged hív, segíts!
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A Szent Család mai ünnepén azt a jelenetet idézi fel az evangélium, amikor a 12 éves Jézus egy jeruzsálemi zarándoklaton vesz részt családjával együtt. Ez az egyetlen történet, amelyet a Szentírás megőrzött Jézus gyermekkoráról. Az elbeszélés lezárja a gyermekség történetet, és előrevetíti Jézus fellépésének idejét. Az ünnepi zarándoklat után hazaindulnak, de Mária és József csak egy nap múlva veszik észre, hogy Jézus nincs a hazatérők között. Jeruzsálembe visszatérve a templomban találnak rá, ahol kérdezte és hallgatta a tanítókat. Elcsodálkozunk azon, hogy a mindössze 12 éves fiú mennyire otthonosan mozog a felnőttek világában, és otthon van a vallási kérdésekben. Ezen még a tapasztalt tanítók is meglepődnek. És mindjárt magunk előtt látjuk Jézust, aki néhány évvel később már felnőtt férfiként elindul, hogy bejárva a városokat és falvakat tanítsa az embereket. Tömegek gyűlnek köré, csodálkozva hallgatják őt, mert megérzik, hogy isteni bölcsesség szól belőle. Milyen jó volna nekem is még gyakrabban, rendszeresen hallgatnom őt. Milyen jó volna szívembe zárni minden szavát, milyen jó volna életem minden napján követni tanítását. Miért kerestetek? Fordul a templomba aggódva érkező Máriához és Józsefhez Jézus, amikor végre rátalálnak. Nem a kamaszok pimasz kérdezése ez a szülőkhöz, nem a felnőttként viselkedő, a magát felnőttnek szintjére emelni szándékozó ifjú szemtelenkedésehez. A kérdéssel kinyilvánítja, hogy a mennyei atyát tekinti atyának. Miért kerestetek? Nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem? Én miért keresem Jézust? Keresem-e őt? Az evangéliumi elbeszélés a következőkkel zárul. Hazatért velük Názáretbe, és engedelmes volt nekik. Szavait anyja mind megőrizte szívében, Jézus pedig növekedett bölcsességben, korban és kedvességben Isten és emberek előtt. E rövid mondatok összefoglalják, hogy mi jellemezte az ifjú Jézus életét addig, amíg 30 éves korában megkezdte nyilvános működését. A Názáretben töltött éveket titokzatos csend fedi. Az isteni kegyelem titokzatos csendje, amely a bölcsességben való növekedést eredményezte Jézus számára. Az engedelmesség csendje, amely minden gyermeket figyelmeztet szülei iránti magatartásának egyik legfontosabb elemére, az engedelmességre, és amely emlékeztet bennünket arra, hogy Istennek is engedelmességgel tartozunk. A család csendje, amely minden gyermek számára az otthon biztonságát nyújtja. Isten azt akarta, hogy Jézus egy családban szülessen és nevelkedjen. Isten fiának, Jézusnak szüksége volt egy családra, hogy felnőjön. Miért kerestek? Visszhangzik továbbra is szívünkben Jézus kérdése. Bátorítás ez számunkra, hogy keressük őt, és keressük a szent családot. Az állandóan változó és sokszor válságban lévő világban a szintén folyamatosan változó és egyre gyakrabban válságba kerülő emberek számára a család egy biztos pont, egy szilárd és jó intézmény. A bizalomra és az egymáshoz való ragaszkodásra épülő életközösség helye. A családalapítás, azaz a teljes és élethosszig tartó szeretett közösség vállalása nagyon komoly teljesítmény a fiatalok részéről, amelyhez az államnak, az egyháznak, a családoknak és a szülőknek minden segítséget meg kell adniuk. Bátorítsuk a fiatalokat, hogy a közös út során sokkal több értéket fognak találni, és több jó meglepetésben lesz részük, mint amit a mindig mással való rövid flört nyújthat. Buzdítsuk őket, hogy ne féljenek szeretetben elkötelezni magukat. Induljanak el bátran ezen a felfedező úton, vállalják a családi élet nagy kalandját. A szent család mindig velük lesz és velük megy ezen az úton. Ha Egyiptomba el tudnak menni a veszélyek ellenére is, akkor mindenhová elmennek a családokkal. Örök atyának egyszülött fia Jézus Krisztus. Imádlak téged és felajánlom neked mindazt a tiszteletet, amellyel az angyalok és a pásztorok körülvettek a betlehemi istállóban. Köszönöm az irgalmasságot és a szeretetet, ami arra vezetett téged, hogy magadra vedd a mi emberi gyengeségeinket. Neked szentelem magam, hogy elnyerjem a gyermeki lelkületet, amely nélkül nem juthatunk el a mennybe. Rombold le bennem a gőgöt, az ellenszegülést, az önszeretetet és a hiú vágyakozást. Add nekem az alázatosság, az engedelmesség, a tiszta szívűség és a szent akaratodra való ráhagyatkozás lelkületét.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a